Kedves hallgatóink, Peronó Spóra tizedelte az idén a bükkajai borvidék szőlő ültetvényeit, ez pedig számos helyen akár 80%-os terméskiesést is okozhat. Azokon a parcellákon, ahol a tavalyi év szerint csak kevés védelmet nyújtottak idén is a szőlőnek, csekély mértékű hozamra számíthatnak a gazdák. A szakemberek szerint, ahol mindent megkapott a szőlő, ott nem a mennyiséggel, hanem inkább a minőséggel lesz probléma. A szüret egy hónap múlva kezdődhet a zenittel, majd a cserszegi fűszeres következik. Ezekben a napokban pedig eldől, hogy a hegyközségek egyre szűkülő köre még tovább zsugorodik. Valószínűleg már csak egyetlen egy hegyközség marad életben, és integrálódik be hozzá a három még meglévő. Miskolcon is valószínűleg csak egy iroda marad majd heti egy-két időponttal az ügyes-bajos dolgok rendezésére. Karsza Péter miskolci szőlészborászt kérdezem.
Hát valójában, hogyha az összképet kell lefestenem, akkor nem egy vidám kép az, amit be tudok mutatni. Sajnos a szőlőterületek azok tekintettel az ágazatnak a rentabilitására, azok folyamatosan zsugorodnak. Jelen helyzetben olyan 200 hektár az aktívan megművelt területek száma. Ez szerintem egy pár évtizeddel ezelőtt több, mint a duplája volt. Tehát gyakorlatilag ezt a helyzetet tökéletesen illusztrálja, vagy bemutatja önmagában az a tény, hogy jelenleg zajlik a hegyközségeknek egy újabb összeolvadási folyamata, melynek során a bükki borvidék leendő hegyközségei, jelenleg már mindösszesen három hegyközség volt a borvidéken, a Tiboldarócz-Kácsi, ez volt az egyik, a Bogácsi, amit bükkajai borvidéknek neveztek, és a Miskolc és környéke hegyközség. Először a Tiboldarócz-Kácsi hegyközségbe olvad be a Bogácsi terület, most pedig ebbe a területbe fog beolvadni Bükkalja, pontosan most zajlanak a beolvadási tárgyalások, és hamarosan elkészül majd az a szerződés, ami lefekteti az alapjait az összeolvadásnak. A legjobb tudomásom szerint Miskolcon is marad egy irodánk, ami azt jelenti, hogy heti egy-két nap adminisztratív háttere lesz a szőlőtermelőknek. Ezt tudnunk kell, hogy ezelőtt jó 15 évvel, 2009-ig gyakorlatilag településenként beszélhettünk egy-egy hegyközségről. Volt hegyközség Szikszón, Emődön, Nyéklátházán, Máiban, Miskolcon. Tehát gyakorlatilag 2009-ben már az akkor településenkénti illetékességű hegyközségek összeolvadtak, és így jött létre például annak idején először Nyéklátháza Emőd, majd Nyéklátháza Emőd beolvadt minden Miskolc környéki hegyközség, Medgyaszó, Aszaló, Nyéklátháza, Miskolc, és folytathatnám egy olyan 8-9 hegyközség olvadt akkor össze. Ezek már mind mutatták azt az irányt, ami az egész vertikumra, a szőlő- és bortermelésre Magyarországon jellemző. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ültetvény szerkezet önmagában, például a bükkben, az most már kevésbé keresett fajtákból áll. Főleg az utóbbi időben nem tudunk reagálni a megújult fogyasztói igényekre. Teljesen egyértelműen megváltoztak a fogyasztói szokások, és ennek következtében eltorulik a piac a vörösborokról, a testes érlelt, tartó, de nagyobb munkaigényt igénylő és értékesebb vörösborokról, vagy vörösboroktól a fehérborok irányába. Elsősorban most a száraz fehérborokra lesz kereslet. Ezeknél a fajtáknál is a gyümölcsösebb, könnyedebb, korszerű reduktív technológiával készült, alacsonyabb alkoholtartalmú, inkább hétköznapi fogyasztásra szánt borokról beszélek. Ezt követi a rozé. Tehát én úgy gondolom, hogy a közeljövőben az olyan borvidékeknek a piaci szerepe, mint például a Mátra, az egyértelműen fel fog értékelődni. Ezzel szemben a mi bükki borvidékünk, ahol kötöttek a talajok, és sajnos nincsenek, vagy kis számban vannak jelen azok a korszerű, a mai igényeknek megfelelő fajták, én úgy gondolom, hogy a jelentőségünk tovább fog csökkenni, és nem számítok arra, hogy a jövőben belátható időn belül egy komoly palackozó üzem létrejöjjön. Egyetlen egy reménysugár van, ami jelenthet egy irány, de csak a mikroborászatok számára. Miskolcon az utóbbi időkben rendkívül megnőtt a boros központú rendezvényeknek a látogatottsága. Ha lehet, akkor említeném itt például a miskolci borangolást, ahol most már legutóbbi alkalommal 27 ezeren voltak fenn az avasi pince soron, ami egy meghökkentően magas szám, és szerintem országos hírűvé nőtte ki magát a rendezvény.
Ez több nap alatt?
Két nap alatt. Ez egy péntek-szombat, és önmagában szerintem a vonzerejét jelenti az autentikus helyszín. Nagyon hangulatos, bár kezdik kinőni az avas, nem férnek el az emberek az utcákon, és kevés a nagy tér. Tehát ezt szerintem le kell majd húzni az avas alá a terekre. Ez az én saját privát véleményem, mert ez most már biztonsági problémákat is okozhat. Szűkek az utcák, és hatalmas tömeg van rajtuk egy időben.
Már ezeken a rendezvényeken megnyilvánul az, hogy mást igényelnek az emberek? Tehát, hogy másfajtájú borok fogynak jobban?
Természetesen ez leszűrhető. Mindenütt. Ez egy általános trend. Nyilvánvaló, hogy a mai fiatal generáció a könnyedebb, gyümölcsösebb italokat szereti. Nem a témába vágó, de meg kell nézni azt, hogy 20 éve mennyi citromos vagy bármilyen ízesített gyümölcsös sört lehetett értékesíteni, és most milyen volumenben fogynak ezek a termékek. Egész egyszerűen én úgy gondolom, hogy a mai cukros szénsavas időkön felnőtt generáció, az sokkal nyitottabb erre az ízvilágra, és ezekre az alkoholos termékekre. Tehát én azt látom, hogy ahogy a söröknél a gyümölcsös, alacsony alkoholtartalmú 2%-os irány a trendi, bár ott is megvan a mai napig a nívós, magasabb alkoholtartalmú, kézműves söröknek egy sokkal szűkebb, koncentráltabb piaca, de ugyanez jellemző a borra is. Logikusan nagy pénzt, nagy volumennel lehet szerintem elérni. Én úgy gondolom, hogy sok helyütt most már adottak a nagyüzemeknél a megfelelő technológiák. Szerintem a szakemberek is rendelkezésre állnak ezekhez. Ugye egy ilyen reduktív technológiához, ami kell, az a hűtési lehetőség, a szigorú, szabályozott gyártás, a faélesztők, tápsók használata, és a erjedési hőmérséklet folyamatos szabályozása, hogyha megvannak hozzá a megfelelő tartályok és szakértelem, ez nem okozhat manapság gondot. Gyakorlatilag ezek a rendszerek kompjútervezéreltek, nagyon nehéz bennük hibát elkövetni, hogyha betartja az ember a viszonylag szigorú, de én azért úgy gondolom, hogy egyszerű gyártási technológiát. Itt igazándiból az üzemek létrehozásának a költsége az, ami magas, és nem tudom, hogy ez hosszú távon mennyire termelődhet ki. Amikor azzal szembesülünk, és látjuk azt, hogy most már olyan országokban is csökken a presztízse és a jövedelmezősége a bortermelésnek, mint Franciaország, ahol tudjuk azt, hogy a mindennapi kultúra része volt, az emberek erőteljesen lokálpatrióták, és igyekeztek előnyben részesíteni a saját termékeket, de nemrégiben több olyan dokumentumfilmet láttam, több olyan cikket olvastam, ami leírta, hogy ott is komoly problémákat okoznak az olcsóbb, kedvező mezőgazdasági adottságú vagy kitettségű területekről érkező, a fogyasztói igényeket maximálisan kielégítő, jó megjelenésű, a polcon jól mutató, nagy volumenben értékesített fajták, ezekkel nagyon nehéz versenyezni. Egyesült Államok, Dél-Afrika, Ausztrália, most az áruházláncokba bemegyünk, és megfizethető áron hozzájutunk ezekhez a termékekhez, és be kell valljuk, hogy az élvezeti értékük az megfelelő, tehát ezek tényleg fogyaszthatóak, ezekkel kell most konkurálni és versenyezni a piacon.
Azért szavaiból azt szűröm le, hogy akár nagyon szép jövő előtt is állhat a miskolci vagy a bükkajai bor, hogyha a borászok alkalmazkodnak ez a irányvonalhoz. Ez elképzelhető egyébként, vagy maradnak amellett, amit eddig csináltak?
Egy szűk kör részére. Én biztos vagyok abban, hogyha akad olyan borász, aki a fajta kínálatát tudja úgy bővíteni, hogy meg tudjon felelni ezenek az igényekhez, és ehhez egy minimális marketing is társul, akkor elérhető az, hogy ez egy-egy családot eltartson. de azért ez nem egy olyan nagyon nagy piac, tehát azt tudni kell, hogy egy ilyen rendezvényen, amiből néhány tucatnyi van is, nagyon nehéz műfaj. Ki kell települni, ezt adminisztrálni kell, telepíteni kell hűtőt, a palackozott borokat, az ember ilyenkor vagy bérel, vagy kér egy pincét, idegen területen mozog, egy idő után nem lehet felhajtani, tehát oda be kell tárolni olyan mennyiséget, ami ezt a két napot kiszolgálja, és egy-egy ilyen műszak azért úgy kezdődik, hogy mondjuk azért négytől már ki kell pakolni, rendbe kell tenni a placot, akkor már van egy pár lézengő, viszont este, mikor megindul a roham, akkor mondjuk este 8 órától, hajnali 2-ig, 3-ig végig talpon kell lenni, és az ember sokszor elad ilyen 100-150-200 liter bort, mondjuk decinként, amit, hogyha végig gondolunk, az nem kis munka, úgy, hogy folyamatosan pótolni kell fel a pincéből a mennyiséget, hidegen kell tartani, és ez nagyon komoly kihívás, és valójában pár százezer forintot lehet szerintem egy ilyen rendezvényen megkeresni, bár nem biztos, hogy ebből a szempontból kell elsősorban megközelíteni, de felmerült ezeknek a jövő és a profitabilitása. Tehát valójában ez egy családon belül egy-egy termelőnek adhat lehetőséget arra, hogy gyakorlatilag egy mai szemmel mérve átlagos fizetést tudjon a magáénak, mert már nagyon magasak a költségek, és most már a fogyasztók elvárják azt, hogy palackos borokat bontsanak fel nekik egy ilyen fesztiválon. Tehát igényesebbek lettek, mások az elvárások, és ezért tudni kell, hogy egy palackozásnak kis volumenben nagyon magasak a költségei. Tehát például az én számításaim szerint, ha pár száz palackból áll egy tételünk, azt bérpalackozásban palackoztatjuk, mert nekünk nincs meg rá a jogosítványunk, akkor akár 7-800 forintra rúghat minden költség szállítással, előkészítő műveletekkel, hidegkezelés, melegkezelés, próbaderítések, laboroztatás, egy palac 200 forint felett van. A címke, hogy a kis tételben készül és igényes, és jól kell tűrje a párát, a nedvességet, 50-60 forint, egy jó dugó 40 forint, vagy most divatos a csavarzár, azt már egyértelműen csak bérpalackozásban lehet most jelenleg megfizetni, mert egy kis üzemnek nem éri meg. Szerintem, ha majd 2000 forintért tud értékesíteni valaki egy palacbort, pár száz forint a borra visszaszámított literenkénti ára ennek a terméknek, és mennyi munka van vele.
Akkor most térjünk már a piacról egy picit a szőlőtőkék közé. Hogy mutatkozik most a szőlő? Mi az, ami már ugye nem is olyan sokára, mikor 2-3 hét múlva már szület, megkezdődik?
A legfontosabb aspektusa a mai évnek mindenki számára nyilvánvaló, hogy nagyon sok volt a csapadék. Uh-huh. Az ilyen csapadékos években van egy olyan betegség, a peronospóra, ami mindenki számára ismert, aki szőlővel foglalkozik, hiszen régen a legrettegettebb és nagy károkat okozó növényvédelmi probléma volt, a legveszélyesebb gombás megbetegedése a szőlőültetvényeknek. Ez gyakorlatilag ilyen 15-20 évig nem okozott komoly problémát. 4 vagy 5 évvel ezelőtt, talán 2019, nem tudom most pontosan felidézni, volt egy olyan évünk, amikor a korai gyakorlatilag ilyen sörét méretű szemeknél, ilyen fejletlen fiatal fürtöknél egy elég kezdetleges fenológiai állapotban gyakorlatilag a termésnek a nagy részét lesöpörte a korai fürt peronospóra, és van, ahol 80-100%-os károkat okozott. Azok a termelők pedig, akik ezután látva, hogy bevételük már nem keletkezik, és felhagytak arra az évre a növényvédelemmel, azt tapasztalták, hogy gyakorlatilag az összes levelet lesöpört, és csupasz vesszők álltak, őszre hajtott újra az ültetvény. Na most ilyenkor a járulékos kár az a következő 2 évre is ráteszi a bélyegét, hiszen nem tudunk megfelelő életvesszőket kinevelni, nem tudunk miből metszeni. Tehát biztos, hogy a következő évben is egy 50-60%-os termés maximum az, amire számíthatunk jó esetben.
De most nem ebbe a cipőbe járnak?
Nem, de a helyzet majdnem hasonló, a fertőzés valamivel később történt, de a sok csapadék okán kicsit vissza kell kanyarodnom az előző 2 évhez. Az előző 2 évünk aszályos volt. Uh-huh. Ilyenkor a gazdák növényvédelmi szempontból elkényelmesednek, gyakorlatilag 2-3 permeledéssel meg lehet védeni egy ültetvényt. Amikor viszont csapadékos éveink vannak, akkor szükség lehet akár 8-9-10 permetezésre is. A 2 előző év tapasztalat alapján egyszerűen nagyon sokan enyhítettek a növényvédelmi figyelmen és fegyelmen, lecsökkentették beszéltünk arról, hogy nem rentábilis a művelés, vagy egyre kevésbé az, és ezt nagyon jól mutatja az, hogy gyakorlatilag 20 éve szinte ugyanolyan szűrőárakról beszélünk, amiben nincs számottevő változás. Az, hogy a költségek milyen mértékben változhattak 20 év alatt, nem kell bemutatnom, különös tekintettel a humán erőforrásra, a növényvédőszerekre, ahol hasonló a változás mértéke, és itt akár háromszoros, négyszeres árakról is beszélhetünk bizonyos termékek esetében. Nem beszélve arról, hogy nem lehet például szerves trágyához jutni, a műtrágyáknak hatalmas árrobbanása következett be az elmúlt években, hiszen nagy energiaigényű az ágazat. Mindezeket összevetve egy logikus következménye ezeknek a folyamatoknak, hogy a profitabilitása az ágazatnak az nemhogy csökkent, szinte eltűnt. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag csak azok a kivételes adottságú területekről és sikeresnek mondható termelők tudnak profitabilisan termelni, akik a legmagasabb árkategórián tudnak nagy mennyiségben értékesíteni. És ennek például sok esetben része a fesztiválozás, a turizmus, az, hogy pincét és éttermet tartunk fenn. Ha olyan helyen van a borászatunk, akkor akár egy szállodáztatás is együtt jár ezzel, vagy apartmanházas vállalkozás. De tudjuk, hogy ezeknél viszont nagyon nagy a vállalkozások esetében a megerőlegezett tőkeigény, ami nem minden esetben adott, hol tudjuk ezt rentábilisan végezni, ahol nagy a turisztikai igény, a drága az ingatlan, nehéz a beruházás, nehéz a fejlesztés. Én úgy gondolom, hogy ez az ágazat most nagyon nagy próbatételek előtt áll, és visszakanyarodva egy olyan évhez, mint az idei, korábban, amikor az ágazat az gazdaságosabb volt és profitabilisabb volt, akkor az ember többet tudott rá fordítani minden területen, mind tápanyagpótlásra, mind az elvégzett fizikai munkákra a szőlőben, gépesítésre, vagy akár növényvédelemre is. Milyen hihetetlen hatásokkal járhat az, mikor pontosan a költségtakarékosság okán csökkentjük a növényvédelmi költségeket, ezzel nagyobb kockázatot vállalva, majd a termést lesöpri egy peronoszpóra vagy lisztharmatjárvány. Idén elsősorban a peronoszpóra volt számottevő, de emellett beszélhettünk fakó vagy fekete rolathatásról, bizonyos kényes fajtáknál, mint a sárdoné vagy a kékfrankos komoly lisztharmatkárokról is. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan ültetvények, ahol akár 80-100%-os károl is beszélhetünk, és mivel szűkül a nyereségesség, egy ilyen totálisan veszteséges év akár 5 év hasznát is elviheti. Magyarán nő a kockázat, ami az igazság mindig is kockázatos tevékenység volt, tehát szomorú képet kell ilyen szempontból festenem, mert a saját véleményem szerint az tud borászattal foglalkozni, akinek másból vannak forrásai, és az ilyen nehéz időszakokat át tudja vészelni, ezt most már szerelemből lehet csak csinálni, és egyértelműen kell hozzá egy nagyon komoly eltökéltség, nagyok a kockázati tényezők, magasak a szakmai követelmények, egyre igényesebbek a vevők, és kicsi a profitabilitás. Hogyha ezeket mind számításba vesszük, ez az ágazat egyre nehezebbé válik.
Tehát akkor leszűrve azt, amit mondott, nagyon sokan voltak az éven úgy Bükkalján, hogy elhagyták a permetezés nagy részét, ezért ugye nem olyan a termés mennyiségese, ráadásul minőségről nem is nagyon beszélt, tehát mi várható akkor? Például az ön szőlője most hogy mutatkozik? Gondolom azért permetezéseket, meg ami kell a szőlőnek, ön mindig megadta.
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt viszonylag könnyűszerrel meg tudom oldani, és számottevő káról én magam nem tudok beszámolni, viszont ennek az az ára, hogy az olyan lazább években, mint a tavalyi, nyilvánvalóan, mivel a költségeink alapvetően mindig nőnek, a magasabb növényvédelmi gondosság okán, ezért akkor kevesebb a profit. Viszont ilyen években is van. Tehát én a legrosszabb parcella részeken is, mert teljes területet nem is érint, maximum egy ilyen 10-15%-os kár az, amit a saját becslésem szerint meg tudok állapítani. Hangsúlyozom, korai károknál ezt nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hiszen amikor nem teljes fürtök károsodnak, hanem néhány bogyó, azok kiszáradnak, kiperegnek, a szőlő valamennyit kompenzál, de teljes mértékben nem tud. A kisebb bogyószám, még azok a kisebb bogyók nagyobbak is lesznek, összességében kevesebb terméssel jár, de én úgy vélem, hogy idén átlag, sok éves átlag feletti terméssel számolhatok, egyelőre a saját ültetvényekben. Sajnos jégkárok is voltak, de ezeket nem követte tartós esőzés, mert ezek olyankor igazán veszélyesek. Azt kell mondjam, hogy aki gondosan járt el, és nem az előző két év csapadékmentes időszakára alapozva állította össze a növényvédelmi tervét, és el is látta ezeket a munkákat, az most is egy jó átlagos szüretre számíthat, jelen helyzetet alap előtt tartva, vagy szem előtt tartva. És ami a minőséget illeti, mert ez szokott lenni ilyenkor a követő kérdés. Azt nagyon nehéz most megmondani, ugyanis teljesen nyilvánvalóan érződnek a klímaváltozásnak a hatásai olyan formában, gondoljuk bele az idei nyárba. Volt néhány nagyon forró napunk, de mindig jött egy hideg front, ezzel jött egy kis hozott csapadék is szinte minden esetben, viszont nagyon érdekes például az augusztusunk. A napi hőingás az rendkívül magas, mindenki tapasztalja azt, hogy bár hőség van délután, meg napközben, mégis kellemes hűvös marad a ház, mert éjszaka nagyon lehűl a hőmérséklet, és reggelenként egy ilyen 8, 9, 10, 11 fokkal indulunk, délután pedig 36 fok lesz.
Ez a szülőnek nem jó?
Nem feltétlenül. Uh-huh. Nagyon jók a késő nyári hűvös hajnalok, akkor, hogyha nem 36 fok követi őket, ugyanis mind a éjszakai hideg időszakban, mind ezekben a 36 fokokban az asszimiláció gyakorlatilag megáll. És reggel, mivel nagyon hideg nappallal indulunk, lehet, hogy 10 óra, 11 óra az, mire valójában aktivizálódik maga a szőlő. Délután 2-re meg 3-re meg berobban a nagyon nagy hőség. Nem tudjuk egyelőre felmérni, hogy ez mivel jár. Teljesen megosztóak a vélemények. Szakmán belül azért rendszeresen kommunikálunk. Van, aki azt mondja, hogy idén a fehér és rozéborokra jó év lesz, a vörösek esetében kevésbé jóra számíthatunk. Én mindig azt mondom, hogy ez akkor derül ki, amikor elkészül az új bor, és addig annyira összetett maga ez a folyamat, hogy nagyon nehéz megítélni. Az én személyes véleményem az mindig az, hogy nagyon jó, hogyha van megfelelő mennyiségű csapadék a nyár folyamán, de a jó évjáratok záloga az mindig az, hogy a szület előtti utolsó 8-10-12 nap napos legyen és száraz. Tehát a száraz őszök azok rendkívül kedvezőek, és nekem mindig egy saját elképzelésem volt az, hogy mivel az országon belül, bár nem nagy országról beszélünk, de rendkívül szélsőséges időjárási viszonyok jellemezhetik a különböző borvidékeinket, ezért én nem tudom soha teljesen objektíven azt mondani, hogy az egész országot illetően az idei szüret minősége jó lehet. Mert lehetséges, hogy valahol leesik 150 mm csapadék ősszel, míg máshol nem, ott gyakorlatilag nem szép kifejezés, de rothadt szőlőket fognak leszedni, amiből nem lehet jó minőségű, különösen vörösbort nem lehet például jó minőségben készíteni, hiszen ott a héjjel együtt terjesztünk, nyilvánvaló, hogyha egy olyan cefre kerül be, ami alacsony minőségű, tele rothadt botidizes szemekkel, akkor ott nem várhatunk egy kimagasló minőséget. Színveszteség lesz, és egyéb problémák. Különösen ügyelni kell, hogy hamar el kell választani a bort az üledékétől, az úgynevezett seprűtől, mert az ilyen termések esetén jóval nagyobb a káros, nem kívánatos folyamatok esélye. Tehát ezek az évek különös odafigyelést igényelnek. Tehát szerintem általános minőségről mindig borvidékenként és fajtánként beszélhetünk. A korai, a középérési és a késői fajták esetében lehetnek rendkívül komoly eltérések. Van, amikor a korai fajták nálunk, a szület azért jellemzően a cserszegivel és a zenittel indul.
Mikor fog most indulni?
A én meglátásom szerint ez még nem biztos, előtte 8-10 nappal tudjuk megmondani. Szerintem a zenit esetében olyan szeptember 8-10 között indulhatnak a születek jó minőségekkel. A cserszegi egy pár nappal szokta ezt követni, azt én szeptember közepére tenném idén. De ez függ attól, hogy a következő heteknek az időjárása hogy alakul, de egy hónapon belül vagyunk. már látszik, már kell készülni a szüretre ilyenkor. Elő kell készíteni a pincét, le kell fejtegetni az előző évi borokat, ezek mind idegényes folyamatok, tehát fel kell készülni azzal, hogy maguk az eszközök, a prés, a bogyózó, azok technikailag rendben legyenek, ki kell őket próbálni, fel kell szabadítani azokat a tartályokat, amik erjesztésre alkalmasak, azokban át kell fejteni az előző év, vagy az még az azt megelőzően abban tárolt borokat, és erre fel kell már most készülni.
Lesz hová letenni a bort? Hogy áll a pince?
Lesz hová letenni, ezzel nincs gond, mert az én esetemben ez mindig egy kiegészítő hobbi tevékenység volt. Pár ezer liter bort készítek évente, erre mindig van kapacitás, a pincémben gyakorlatilag 30-szor annyi férne, mint az én általam évente készített volumen, de nem is tervezem ezt bővíteni, mert máshonnan ki. Nagyon időigényes tevékenység a borászat is. Most jelen helyzetben nem éri meg erre ennyit időt áldozni, az én számításaim szerint. Nem tartom magam mélyen elhivatott borásznak, bár évtizedek óta készítek bort, de az én elvem mindig az volt, hogy kisebb ráfordítással egy korrekt terméket állítsak elő, és ez nem azért van, mert nincs bennem kellő alázat, hanem pontosan racionális okokból látom azt, hogy egy egyszerű folyóbort, ha az ember értékesít 6-700 forintért, egybevetve azzal, hogy valaki eljut egy palackos, jóval magasabb minőségű végtermékig nagyon nagy ráfordítással, különös tekintettel a ráfordított munkaórákra, akár 5-6-szor annyi időt kell eltölteni egy egyszer fejtett folyóborral, vagy kétszer fejtett folyóborral egybevetve egy palackáló, stabil, jó minőségű végtermékkel, mondjuk egy palackozott tétel esetében, és literenként ugyanannyiba kerül. Én ezt az áldozatot soha nem tudtam meghozni, és minden tiszteletem azoké, akik kis volumenben bevállalják az ezzel járó plusz terheket, ehhez kell egyfajta nagyon mély elkötelezettség, ez innentől életforma. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nagyobb a beruházás, nagyobb a kockázat is, nem nagyobb a haszon.
Árakról lehet már beszélni, vagy egyáltalán arról, hogy az emberek hogyan fogják, milyen formában fogják keresni a szőlőt, akár nem tudom, jelentkeznek el mondjuk az Alföldről felvásárlók, akik ilyenkor jönnek, és az ő meglévő borukat úgymond javítják fel az ittenivel, vagy mustként viszik el, vagy megvárják az emberek, még bor lesz belőle, és akkor természetesen drágában el tudják önök adni. Mi a tendencia, vagy mi várható?
Ez változó és területfüggő. Azokon a területeken, ahol sok az úgynevezett egyparcellás gazda, akinek egynegyed vagy egyharmad hektárja van, azoknak jellemzően nem éri meg felvásárlók számára értékesíteni. Gyakorlatilag a bükki borvidéknek ezen a részén, Miskolc környékén az értékesítés nagy része kis volumenben történik, ezt kis tételű értékesítésnek nevezik, akkor köznyelv szerint ez az eladjuk a sor végén a szőlőt, és ennek nagyon racionális oka van. A felvásárlási árak bizonyos esetekben 70 forint körülről indulnak, és olyan 105-110 forint megállítja őket, ez hosszú évek óta nem változott.
De már most is hallani árakat, vagy beszéltek már árakról?
Sajnos igen, ez változhat, ha az utolsó pillanatban kiderül, hogy jóval nagyobbak a veszteségek, mint amivel számoltak a felvásárlók, akkor lehet egy pillanatnyi hirtelen megnövekedett igény, ami akár 20%-kal növelheti az árakat, de semmiképp nem fogja őket megduplázni. Viszont az, hogy idén tavasszal, nagyon hideg volt a tavasz, és lefagytak a gyümölcsök, az szerintem abba az irányba fogja eltolni most a piacot, hogy kistételű vásárlásnál rendkívül sokan fognak pálinka cefrének, pálinka alapanyagként vásárolni szőlőt, és azt kell tudni, mert sokan kérdezik, hogy miért bajlódik valaki azzal, hogy 10 vagy 15 vevőnek értékesít, ahelyett, hogy leadná egy konténerbe, hát nagyon egyszerű a matematika, azok profán pénzről beszélünk, ha valaki ezt a tevékenységet végzi, akkor szeretné egy kis profitra szert tenni. Egy fehér szőlő esetében nem tudok most még pontos árat, de a valós károk ismerete nélkül, és a valós várható termésmennyiség ismerete nélkül, ilyen 70-80 forinti árakról beszélgettek néhány hete még a fehér szőlők esetében, tehát nem, hogy felfelé, amit egy picit lefele mozdultak a felvásárlói ígéretek. Nem tudjuk, ez egy stratégia, tehát ez nem felmérhető, lehetséges, ez jelentős mértékben fog változni, de egybevetve most, például az interneten található árakkal, mert az ember azért erre néha úgy rápislongat és visszaellenőrzi, vannak felkapottak oldalak, ahol nagy volumen hirdetnek, én 160 forint alatt kis tételű megkínált árakat nem látok. Na most el tudjuk képzelni, hogyha akár 90 forintos különbség van úgy, hogy a 90 forintos árkülönbség meghaladja az alapfelvásárlási árat, akkor ki az, aki gondolkodik abban, hogy leadja, inkább leméregeti, lezsákolja és kicsiben értékesít, vagy feldolgoz. Jellemzően folyóbornál most már a legtöbb termelő eljutott egy olyan 6-800 forintos literenkénti árig, amit viszont megállít az, hogy igényesen palackozott, elálló, problémamentes tételeket megveszem, felteszem a polcra, ha hónap iszom meg, ha fél év múlva, akkor fél év múlva megkapok 1500 forintért, és rendszeresen 1000 forint körüli áron, hogyha az ember figyeli az éppen aktuális akciókat, kiváló borokat lehet vásárolni. Na most ezzel nagyon nehéz konkurálni, én úgy gondolom.
Azok, akik, ahogy említett, hogy pálinkának fognak vásárolni, ilyenkor akkor el lehet adni a törkölyt is majd, meg el lehet a bogyót is adni? Vagy már mondjuk törkölyel annyira nem foglalkoznak?
Foglalkoznak, csak a törköly olyan szempontból macerás, hogy akkor lehet jó pálinka adni a valakinek, hogy a feldolgozás napján elviszi, és a törkölyel kapcsolatban mindig voltak fenntartásaim. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a törköly készítés eljárását, de néha hallottam olyanokat, olyan szakmai véleményeket, hogy a törköly a legegészségesebb pálinka és szőlőből készül, csak azt nem tudjuk, hogy ebből először készítünk egy vizes, cukros katyvaszt, gyakorlatilag a kipréselt szőlőt, a borász általában, hogyha nem saját célra használja föl, a legnagyobb légkinyeréssel dolgozik, és jó alaposan kipréseli a termést. És ahhoz, hogy ebből egy pálinka cefét kapjunk, ahhoz vizet kell adnunk, és jó sok cukrot. És itt nem kevés cukrokról, tehát 100 literenként akár 6-7 kiló cukrokról beszélhetünk.
Igen, mert elvettük a gyümölcstől a cukrot,
levét,
így meg
a levét és a benne lévő cukortartalmat. Na most kvázi akkor gyakorlatilag egy olyan cukoroldattal dolgozunk, mint van egy-két felkapott pálinka, mint a som, vagy a csipke, vagy a birs, amiket én annak ellenére, hogy némelyik kifejezetten ízletes, vagy nagyon sajátos ízű, nem igazán tartok azért sokra, mert nem természetes alapanyagokból készül. Egy szőlőpálinka esetében nem kell cukorra javítani. Lehet, hogy kell egy picit savazni, mondjuk egy lágyabb fajtánál, de szerintem az sem szükséges, még a pektinmontás is elkerülhető, illetve nem feltétlenül szükséges. Én úgy gondolom, hogy egy lebogyózott, faélesztővel beoltott, tápsózott szőlő 8-10 nap alatt leerjed, ki lehet főzetni pálinkaként, hatalmas mennyiséget ad, tehát egy barackkal egybevetve, kétszeres, egy körtével egybevetve, két és fél háromszoros a szorzó. Ugye a klasszikus régi felöntés ez egy olyan 450 liter volt szőlőből, vagy van, aki ezt már kipréseli, és gyakorlatilag egy bort pároltat le. Gyakorlatilag egy 450 literes mennyiségből akár 80-85 liter pálinka lehet, egybevetve mondjuk a varasznak a 10%-os hozamával. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy illatos fajtánk, ez jó minőséget is ad, kifejezetten becses az írsai olivér pálinkája, vagy a cserszegi fűszeres pálinkája manapság a fogyasztó körében, és ez egybevetve mondjuk egy barackkal, vagy egy szilvával dupla mennyiséget ad, de egy alma vagy egy körte esetében ez a mennyiség akár tényleg háromszoros, négyszeres lehet, tehát rendkívül megéri, és ugye a szőlőnek ugyanúgy 150-200 forint az ára, mint a legtöbb tömeggyümölcsnek, de a barasznál idén cefreként is 500 forintos árakról beszéltünk.
Hát akkor zárásként azt mondhatjuk, hogy gondja nem lesz a szőlésznek azzal, hogy eladja a termést.
Annak a szőlésznek, aki meg tudta védeni a termést idén, ha felvállalja a kis tételű értékesítéssel járó hirdetési, megfelelő kiszerelési, kiszállítási költségeket, vagy azt akár, hogy bogyózva kérik mondjuk a vevők, én úgy gondolom, hogy idén nem lehet problémája, és idén talán azok, akik megfelelő termést takarítottak be, egy kis extra profitet tehetnek abból szert, hogy én úgy gondolom, hogy egy purensebb illatos fajta, mint egy cserszegi, akár 200-250 forintot is megérhet annak, aki pálinkát szeretne készíteni, és úgy gondolom, hogy ez közvetlen a születtáján fog kicsúcsosodni, ha máshol is olyan veszteségek lesznek, mint a mi területünkön, és én úgy gondolom, hogy lesznek ilyen hasonló, van csehülálló borvidékeink vannak most, akkor én egyértelműen azt mondom, hogy azoknak az esetében, akik tudnak átlagos termést produkálni, például az előző év hozadékával vagy profitjával szemben egy kicsit gazdaságosabb vagy jobb évük lehet.
Kedves hallgatóink, Peronospora tizedelte az idén a bükkajai borvidék szőlő ültetvényeit, ez pedig számos helyen akár 80%-os terméskiesést is okozhat. A szakemberek szerint, ahol mindent megkapott a szőlő, ott nem a mennyiséggel, hanem inkább a minőséggel lesz probléma. A szüret egy hónap múlva kezdődhet a zenittel, majd a cserszegi fűszeres következik. Ezekben a napokban pedig eldől, hogy a hegyközségek egyre szűkülő köre még tovább zsugorodik. Valószínűleg már csak egyetlen egy hegyközség marad életben, és integrálódik be hozzá a három még meglévő. Miskolcon is valószínűleg csak egy iroda marad majd heti egy-két időponttal az ügyes-bajos dolgok rendezésére. Karsza Péter, miskolci szőlészborászt hallották ebben az órában.